Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A 11. évfolyamot kezdjük el, és hogyha jól emlékszem, ez a 94. klub. Sok szeretettel köszöntöm Erdei Gergőt, akit én előzetesen Gergelynek írtam a meghívóba, de nem sokkal ezelőtt beszélgettünk, és kiavításra került. Nem tudom, utána néztél?
Nem, én tudom, hogy Erdei Gergőnek.
Jó, tehát akkor ez megvolt. Ugye dietetikus vagy, az Ogyeinál dolgozott, de előtte nem mondom, hogy miért lett ez a mai nap egyik témája, ugyanis nagyon sokáig 86-88 kiló voltam, mert a 186 cm magasságomhoz ez úgy stimmelt is. És aztán előbb elmentem a súlyom 90 kilóra, aztán 94, utána 97, és akkor lassan a 100-at is megközelítettem. A problémám nekem az volt, hogy hát nagyon fel voltam fúvódva, és megtörtént az a hihetetlen eset, hogy be akartam fűzni a cipőmet ülőtest helyzetbe, és hát nem tudtam, nem ért le odáig a kezem, mert nem tudtam lehajolni, és akkor eldöntöttem, hogy akkor vége van, és le fogok fogyni. Én kitaláltam magamnak, hogy ez hogy fog megtörténni, és egy év alatt a 10 kilót le is adtam, úgyhogy most visszamentem a 88 kilóra, tehát nekem sikerült. De úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem képes arra, hogy fegyelmezett legyen, nem tudja azt, hogy mi módon lehet. Tehát a téma igazából ez, hogy másoknak segítsünk a te segítségeddel. És akkor most először azt szeretném kérni tőled, hogy egy pár mondatban légy szíves, mutatkozzál be.
Üdvözlöm Önöket, Erdei Gergő vagyok, az Országos Gyógyszerészet és Élelmezés Egészségügyi Intézetben, és ott dolgozom dietetikusként. És ahogy ön említette, hogy ez a túlsúly, illetve az elhízás, az nem egyedüli eset sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyarországon a lakosságnak körülbelül a 2/3 túlsúlyos vagy elhízott. Mit jelent az, hogy túlsúly és az, hogy elhízás? A túlsúlyt és az elhízást azt a úgynevezett BMI kategória alapján különítjük el egymástól. A BMI-nek a normál értéke az 20 és 25 között van, e fölött 30-ig túlsúlyról, illetve 30 fölött elhízásról beszélünk. Ezt hogyan lehet kiszámolni? Ez a testtömeg, illetve a testmagasság négyzetének a hányadosa. Tehát ez bárki könnyedén ki tudja számolni. Jelen esetemben én például 72 kiló vagyok és 180 centi, tehát a 72-t kell elosztani 1,8 a négyzetemmel. És tulajdonképpen az, hogy a túlsúly és az elhízás miért is ilyen jelentőségteljes a társadalmunkban, arra egyébként számtalan válasz létezik. Nyilván itt a legfontosabb a táplálkozásunkban keresendő. Sajnos a magyar társadalomra az igaz, hogy az egészséges táplálkozás alapelveivel szemben nem 5-ször eszünk, hanem mindösszesen csak 3 alkalommal egy nap. Ez rendkívül nagy probléma, hiszen az egyik legnagyobb, legfontosabb étkezésünket, a reggelit, azt rendszerint mindenki kihagyja. Nagyon gyakori az, hogy úgy mennek az emberek akár munkába, vagy éppen a gyerekek esetén iskolába, hogy tulajdonképpen egy teát, vagy a felnőttek esetében egy kávét fogyasztanak el, és aztán az első étkezésük az már a nap első egyharmadában történik meg, aminek a 10 órainak kellene lennie, és ők akkor reggeliznek valamit. Ezt követi egy nagyon gyors léptekben bekapott pár falat az ebédnél, és aztán délután jön egy kínzó éhségérzet, amit leggyakrabban valamilyen könnyű édességgel tudnak elütni az emberek, és aztán este otthon a tévé előtt pedig nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy egy szinte kontrollálhatatlan evés tapasztalunk az emberek nagy részénél. És ezt, hogy ezt a lakosság 2/3 túlsúlyos vagy elhízott, sajnos itt rendkívül nagy probléma az, hogy a túlsúly, illetve az elhízás is már nagyon gyakran a gyermekek körében is előfordul. Egy korábbi felmérésünkben azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek, a 7 éves gyermekek közül minden 5. fiú, illetve minden 4. lány vagy túlsúlyos, vagy pedig elhízott.
Én magam kapcsán abban találtam meg az eredményt, tehát részint, tehát sokféle volt, hogy elkezdtük otthon a párommal nézni egyáltalán, hogy mit tartalmaz egy-egy élelmiszer. A fehér lisztes termék volt az, ami abszolút kimaradt, mellett a szénsavas üdítőitalok, viszont lényegében nem nagyon mondtam le máshoz, mert például nagyon minimális mértékben akár szalonnát, kolbászt, rántott húst is ettem, de keveset. És a második, a fő étkezésnél is nálam úgy valósul meg, hogy csak egyfélét eszem. Tehát a mértékletesség, illetve az, hogy milyen olyan anyagok vannak az élelmiszerekben, amik mesterségesek, és amik esetleg úgy hathatnak egyes szervezetekre, hogy felfúvódnak, nincs éhségérzet, vagy épp olyan anyagot tesznek bele, hogy még többet fogyasszanak, mint például szerintem a kólában is lehet ilyen valami, mert volt, hogy 2-3 óra alatt megittam 2 liter kólát, és még mindig kívántam. Tehát milyen ilyen trükkök vannak, hogy mire figyeljünk oda, tehát hogyan vásároljunk tudatosan élelmiszert?
Hát egyrészt, amit ön is elmondott az előbbiekben, hogy semmit nem tiltunk az egészséges táplálkozás alatt, tehát bármit lehet enni, mindennek csak a mértékletesség a kulcsa. Itt tulajdonképpen, hogy az ön étkezésében, ahogy elmondta, hogy kikerült a szénsavas üdítőital az étrendjéből, ez már nagyon sokat tud lendíteni azon, hogy egy fogyás az elinduljon, hiszen nem gondolnánk, de ezek az üdítőitalok rendkívül magas energiatartalommal rendelkeznek, tehát éppen a kóla esetében decinként körülbelül 40 kilokalóriával számolhatunk, egy átlagos felnőtt embernek a napi energia szükséglete az 2000 kilokalória. Tehát picit számolva azt mondhatjuk, hogy egy 1 liter kóla az 400 kilokalóriát tartalmaz, és ugye, ahogy említettem korábban, 2000 kilokalória egy átlagos felnőtt embernek a napi energia szükséglete. Az, hogy milyen olyan élelmiszer összetevők vannak, amik kifejezetten hozzájárulnak a túlsúly, illetve az elhízás kialakulásához. Itt meg kell említenem a cukrot önmagában, mint egy rendkívül nagy szerepet betöltő élelmiszer összetevőnek, illetve élelmiszernek a táplálkozásunkban. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint a teljes energia szükségletünk mindösszesen csak 8%-át kellene, hogy cukrokból fedezzük. Ehhez képest egy átlagos magyar több mint 10 energia százalékot fogyaszt cukorból, úgyhogy ez igazán jelentőségteljes.
Az 200 kalória lenne? Az a 10? Mihez képest
10? Ez a 10 energia, ezek így van, ez 200 kalória.
Jó.
Ez tulajdonképpen honnan is származik ez a nagy mennyiségű cukorfogyasztásunk? Egyrészt az üdítőitalokból, ahogy ön is elmondtam, másrészt pedig a sütő, illetve a cukrászipari termékekből, csokoládékból, cukorkákból származik. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon fontos lépés azok számára, akik fogyni szeretnének, hogy ezeket az ételeket egyrészt az étrendjükben ne túlságosan gyakran vegyék elő, tehát ne szerepeljen túl gyakran ez az étrendjükben. Azt szoktuk javasolni, hogy hetente egy, esetleg 2 alkalommal legyen valamilyen édesség, de ez ne önállóan, hanem a főétkezés befejező fogásaként szerepeljen egy édesség. Tehát például egy vasárnapi húsleves, párolt zöldség, natur csirkemell menü mellé mondjuk el lehet fogyasztani egy csomói galuskát. De azt nem javasoljuk, hogy például minden egyes uzsanna valamilyen édes sütemény legyen, vagy cukorka. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy valakinek egy súlycsökkenés induljon. Emellett a cukorfogyasztás mellett természetesen vannak még olyan lépések, amire oda kell figyelni. Például, ahogyan is említette, hogy a fehér lisztet az étrendünkből lehetőség szerint próbáljuk meg teljes kiörlésű változatokra cserélni. Ez a teljes kiörlés tulajdonképpen mit is jelent? Maga a gabona szemet, hogyha megnézzük, tehát a leggyakoribb gabona alapú élelmiszerünk az ugye a kenyér, ami búzából áll. Hogyha megnézzünk egy búza szemet, akkor annak különböző rétegei vannak. Tehát egy teljes búza szem az áll a csíra részből, aztán a magas keményítő tartalmú részéből, és végül pedig a korpa részéből áll. Persze ezeket még további részekre lehetne bontani. És az, ami teljes kiörlés, az azt jelenti, hogy ennek a gabonaszemnek minden egyes részét tartalmazza, tehát a korpát, a csírát is tartalmazza ez a termék. És ezek a ezek az anyagok, amik benne vannak, tulajdonképpen tehát a korpa részre gondolok itt leginkább, ez számos jótékony hatást fejt ki az egészségünkre. Egyrészt egy teljes körülésű terméket sokkal tovább rágunk. Ez azért fontos, ha a tudatos táplálkozást nézzük, hogy egy teljes körülésű kenyér azáltal, hogy több ideig van a szánkban, többször kell rágni, hogy ezt le tudjuk nyelni, ezért hamarabb fogja fel a szervezetünk is, illetve az agyunk azt, hogy mi most tulajdonképpen táplálkozunk. Ezt követően a gyomrunkban egy hosszabb ideig van tulajdonképpen, mint egy fehér kenyér, hiszen ez a rost szerkezetéből kifolyólag nehezebben tud a gyomorban kisebb egységekre bomlani, aztán a vékonybélben meg tudja kötni az epesavak jelentős részét, illetve cukrokat, zsírokat tud megkötni magába, és aztán pedig a vastagbélbe tovább haladva ott is számos olyan anyagot tud megkötni, amit szeretnénk kiűzni a szervezetünkből, és mindemellett természetesen jó hatással van az emésztésünkre, de azért egy magas rosttartalmú étel mellett fontos az, hogy megfelelő legyen a folyadékfogyasztás, hiszen ez a rosttartalom, ez tulajdonképpen, hogyha nem társul megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással, és itt a víz fogyasztására gondolok, akkor ez tulajdonképpen székrekedést idézhet elő. Tehát itt a teljes körülésű termékek előtérbe helyezése sem kívül fontos, és egy következő állomás az pedig a megfelelő zsírtartalmú, akár tejtermékek, akár pedig húskészítményeknek a kiválasztása. Hiszen egy alacsony zsírtartalmú tejtermék az sokkal jobban beilleszthető az egészséges táplálkozásba, hiszen ugyanúgy tartalmazza azokat a fehérje, ugyanúgy tehát a fehérje tartalma gyakorlatilag egy magas zsírtartalmú tejnek, illetve egy alacsony zsírtartalmú tejnek nem különbözik, szintén a szénhidrát tartalma sem különbözik, a vízben oldódó vitamin tartalmában szintén nincs különbség. Itt egyedül, amiben van különbség, az a zsírtartalma, illetve némiként ugye a zsírban oldódó vitamin tartalma között. De ez nem túlságosan jelentős, ez a vitaminveszteség, amit azzal veszítünk, hogyha egy alacsonyabb zsírtartalmú tejet választunk, tejet vagy tejterméket.
Hogy kérdezem ide, hogy viszont ha alacsonyabb zsírtartalmú tejben gondolkodunk, akkor ott felvetődik a tartós csítószernek a megléte.
Ezeket a termékeket, tehát legyen akár szó 1,5-ös tejről, vagy 2,8-as tejről, maga a gyártási technológia befolyásolja, hogy őt tulajdonképpen hogyan találjuk meg a boltok polcain. Itt tulajdonképpen a zsírtartalom nem függ össze a hozzáadott tartósítószerrel, illetve ezeket a termékeket nem is tartósítószerrel kezelik, hanem olyan élelmiszeripari eljárásokkal, amik lehetővé teszik azt, hogy ezek a termékek, tehát például a tej esetében ugye az UHT tejről beszélünk, ez az UHT technológia, ez tulajdonképpen egy ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés. Ez az ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés lehetővé teszi azt, hogy a tejben lévő olyan úgynevezett patogén mikroorganizmusok, amik az emberi szervezet számára megbetegedést okoznának, ezeket gyakorlatilag lecsökkentik a lehető legminimálisabb mennyiségre, és így történik magának a tejnek a dobozolása.
Nemrég megjelent egy cikk pár éve, hogy a tej méreg. Nem, pár hette viszont hallottam pont a Dietetikusok Szövetségétől, hogy a napi étkezésünkbe illeszünk be a tejet is. Na most akkor melyik az igaz? És hogyha mondjuk egy kicsit eltérünk, elnézést, ha táplálkozásnál vagyunk, megjelennek, illetve úgy fogalmaznék, hogy amióta a 90 óta idezben figyelem a híreket, újból és újból megjelennek a különböző termékekkel kapcsolatban az, hogy ez mi, egészséges, az nem egészséges, ez egészséges. Aztán visszatérnek, hogy az mégsem olyan egészséges, ez olyan nagyon fantasztikusan egészséges. Melyiknek higgyünk?
Hát ez az. Itt a tejjel kapcsolatban, amit említett, hogy pár éve megjelent egy ilyen tanulmány, valóban vannak olyan irányzatok, illetve olyan divat diéták, amik nem javasolják a tejnek a fogyasztását, azonban szakmai szervezetek, tudományos intézetek egyértelműen kimondják azt, hogy a tejnek, illetve a tejterméknek az egészséges táplálkozásban igenis jelentős szerepet kell tulajdonítani. Naponta egy felnőtt ember számára fél liter tej, vagy ennek megfelelő tejtermék javasolt. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezek a termékek beilleszthetők az étrendünkbe, sőt be is kell őket illeszteni, tehát akár a tejet, a sajtot, a túrót, a kefirt, a joghurtot és a társait, ezek nem mérgek. Itt, ami nagyon gyakran felmerül a társadalomban, az, hogy tulajdonképpen nagyon magas a úgynevezett laktózérzékenyeknek az aránya. A laktózérzékenyek, azok a laktózérzékenyek csoportja, azok az emberekből tevődik össze, akik a tejben lévő tejcukrot nem tudják emészteni. A tejben lévő tejcukor egy úgynevezett diszaharid, ez kettő cukormolekulával áll, és ahhoz, hogy ezt emészteni tudjuk, ezt a laktózt, ezt a tejcukrot kell hozzá egy enzim, ez a laktáz enzim. Ez segíti azt, hogy tulajdonképpen ez ketté váljon, és utána fel tudjon szívódni a szervezetünknek. Na most a társadalomnak körülbelül az egy harmada nem rendelkezik ezzel az enzimmel. Ennek számos oka lehet, egyrészt születéstől kezdve, másrészt pedig különböző fertőzések után gyakorlatilag ennek az enzimnek a szintje le tud csökkenni, illetve antibiotikus kúra esetén is le tud csökkenni ennek az enzimnek a szintje, de az ő esetükben sem javasoljuk azt, hogy az étrendükből iktassák ki a tejet. Az ő esetükben van lehetőség laktózmentes tejnek a vásárlására, ami tulajdonképpen úgy készítik el, hogy ezt a tejcukrot, ezt mesterségesen bontják, tehát ugyanúgy benne van a tejcukor is magában abban a tejben, amit leveszünk a boltok polcaira, csak már le van bontva, tehát már ez a kettős cukor, ez már egy bontott egységben, tehát két darab egy cukormolekulából álló egységként található meg a termékben. És tulajdonképpen az ő étkezésükben ez a termék illesztetőben.
Mondta, hogy fél liter tej vagy tejtermék, de mondjuk a sajtokat, hogy lehet tejre átváltani.
Igen, ez nagyon érdekes. Egy deci tejnek a kálcium tartalma az átlagosan 120 mg. Egy felnőtt ember szervezetében a szükséges kálcium mennyiség az 800 mg. És azt szoktuk mondani, hogy például egy kemény sajt esetében a kálcium tartalom az körülbelül egy 3, illetve 400 mg per 100 g. Tehát akkor, amikor valaki sajtot szeretne beilleszteni az étrendjébe tej helyett, akkor nyilván sajtból nem kell annyira nagy mennyiségűt elfogyasztani, mint tejből kellene, és egyébként annál is inkább sem, hiszen a sajtnak magas a zsírtartalma, ebből kifolyólag magasabb az energiatartalma, mint a hagyományos tejnek.
Kérdés van, hogy hallottam olyat, hogy Nyírők Gyula kórházból még évekkel ezelőtt, nagyon régen, még a 90-es évek végén nyilatkozott egy gasztroenterológus, hogy elvileg van arra lehetőség állítólag, hogy azokat az enzimeket, amik hiányoznak és okoznak laktózérzékenységet, és Schnabel Robert nevű orvosról van szó, és mondta, hogy állítólag ő járt Észak-Amerikába, és ott is néhányan észak-amerikai őslakosok, akik vannak, hát ma is vannak néhány laktózérzékenységet, és telepítettek a beleikbe enzimeket, és állítólag meg tudták szüntetni, de hangsúlyozta, hogy állítólag azt nagyon az elején, vagy nem tudom, szóval akkor kell észrevenni, vagy fenn se tudja, de mint hogyha hallottam volna ilyet.
Tulajdonképpen az, ami
lehet telepíteni állítólag.
Az, amit mi javasolni szoktunk, abban az esetben, hogyha valaki úgy él, hogy nem tudja megvásárolni a laktózmentes termékeket, tehát például egy olyan kis településen lakik, ahol ezek a termékek nem elérhetőek, akkor azt szoktuk javasolni, hogy ez a hiányzó enzim, ez mesterségesen pótolható, különböző enzim tabletták vagy kapszulák esetében. Ez tulajdonképpen egy kis kapszula, amit a tej, tehát a laktóztartalmú ételnek az elfogyasztása előtt kell bevenni, és ez ugyanúgy kifejti a hatását, mint hogyha azt mi saját magunk állítottuk volna.
És ezt, hogy enzimet telepíteni, ez hogy? Mert én hallottam ilyet, hogy tényleg vannak ilyen próbálkozások, vagy első generációs módszerek?
Már a tabletta.
Igen, igen.
Hát igen, ez a tabletta az, amit javasolni szoktunk, hiszen ez elérhető, és ez...
És nem költséges.
Ez nem
költséges. Az vénymentesen beszerezhető, vagy nem is elhangozhat a gyógyszernek?
Ez vénymentesen beszerezhető, ebből rendkívül széles a kínálata már a patikáknak ilyen laktázenzimek esetében. Vannak kapszulaformájúak, vannak olyan, amik rágó tabletták, és ezeket tulajdonképpen el tudják fogyasztani a laktózérzékeny.
Egy picit a cukorra még térjük vissza, jó? Tehát attól függetlenül, hogy most valaki akar fogyni, vagy nem akar, tehát mondjuk nem akar fogyni, mert normális súlyú, akkor is egészségtelen lehet a fehér cukornak a túlzott fogyasztása? Van-e valamilyen káros következménye? Illetve azok a cukrok, amelyeket divatosan kiváltanak, amelyekkel kiváltják a földet. Nyírfa cukor, a barna cukor,
olyan, az nagyon jó cukor.
Ezek valóban életanilag kedvező hatásúak, és most ne az elhízásról beszélünk.
Hát tehát a nyírfától nem is nagyon lehet.
De hasmenést okoz.
Már akinek, hát most persze attól függő.
Várjuk meg a választ.
Itt, hogy a cukorfogyasztás az egyáltalán javasolta, vagy nem javasolta, hogy korábban említettem, szóval semmit nem tiltunk az egészséges táplálkozásban, mindent lehet enni, csak ahogy mondtam, ez bizonyos mértékkel történjen. Tehát a cukor esetében itt az egészséges táplálkozásban is azt, hogy javasoljuk, hogy a teljes energia szükségletünk legfeljebb 8%-át tegye ki, és hogy korábban említettem, ettől azért sokkal többet fogyaszt a magyar társadalom. Tehát még egyszer mondom, bárki fogyaszt a cukrot, csak itt a mértékletesség. És amit kérdezett, hogy bizonyos cukor alternatívákkal mi a helyzet, itt tulajdonképpen a barna cukor esetében azt mondhatom el sajnos, hogy jelentős különbség a hagyományos kristálycukorhoz képest nem tapasztalható. Ezeknek a termékeknek a jelentős százaléka gyakorlatilag ugyanaz az életleni hatással rendelkezik, mint a hagyományos kristálycukor, beltartalmát tekintve sincs jelentős különbség. Bizonyos típusú barna cukrokban találtak vizsgálatokban magasabb ásványi anyag tartalmat, illetve egy picivel magasabb fehérje tartalmat, de ez még mindig nem olyan jelentős, hogy a barna cukrot ezért előnyben kellene részesíteni bármivel kapcsolatban, és említette még a nyírfa cukrot. A cukor, ami ugye a másik kedvelt nevén a xilit, tehát ez tulajdonképpen ugyanarról beszélünk itt. A nyírfa cukornak az az egyik jelentős, illetve kedvező tulajdonsága, hogy a szájban lévő baktériumok ezt nem tudják emészteni, tehát gyakorlatilag fogszúvasodás ennek a fogyasztása esetén az nem áll fent. Egyrészt ez az előnyös tulajdonsága, másrészt pedig az az előnyös tulajdonság, hogy az energiatartalma kevesebb, mint a hagyományos kristálycukornak, tehát körülbelül a 60%-a. De tulajdonképpen itt elhangzott az, hogy ez van, akinek hasmenést okoz, így van, ez a lakosság jelentős részén hasmenést okoz, hiszen ez egy cukoralkoholból áll, és ez a cukoralkohol ez önmagában tud hasmenést kifejteni. Egyéni érzékenység az, hogy mi az a mennyiség, ami már hasmenést okoz. Ismeretes olyan, hogy például egy süteménynek az elkészítéséhez egy torta szeletben, például mondjuk egy teáskanálnyi nyírfa cukor már hasmenést okoz, de az is előfordulhat, hogy napi szintű nyírfa cukor használata sem okoz hasmenést.
Igen, most egy olyan bocsánat, még el szeretném mondani, kapcsolatban egy olyan észrevétel, hogy svájciak és finnek 1981-től, hát igazából 1970-től már csinálták állatkísérleteken, és a 70-es évek közepétől néhány önként vállalkozó ember is kipróbálta ezt a fluoridos édességet, a felnőtten, gyereken, stb., de porciózva próbálták ki. Már most nálunk 1981 és 1983 között, egészen 83-as év végéig, 84 tavaszán volt az utolsó laborvizsgálat, és fluorid, xilit, és ugye a szorbitolt az édességbe, és az, amikor megettük, tulajdonképpen egy mondjuk cukorka, mondjuk két rágó, a trident rágóból, a dirolból hármat kellett, szabadott, nem is szabadott többet, ugye szavanyú cukorkából egyet, gumicukorkából megint egyet, ki volt porciózva, az fogszúvasodás elleni orvosság bele volt téve az édességbe, és megették a gyerekek, és hát gyakorlatilag vizsgálták ennek az élettani hatását, a svájciak hozták a mozgó laboratóriumukat, aztán a finnek meg a, a fogvizsgálat és a nyálvizsgálatot végezték. A Herminauton van itt ez a fogászat, ami ez a látóiskola, a Herminauti iskola, tehát nem a Liszt Ferenc, hanem a másik, a Tököli felé. És akkor ott végezték ezeket, ugye az egyiket a vér- és vizeletvizsgálat, és mindnek meg a, mint mondom, a szájflóra vizsgálatát, meg a fogakét. És hát ugye állítólag bevált ez, mert megkérdeztem a fogorvos, hogy nekem lehetséges az, hogy azért jobb, mert ugye az átlaghoz képest, a fogorvos mondta nem én, hogy azért jobbak a fogja, akármennyire is több, meg sokszor volt tőle, de bírják meg a gyökér, az ugye jó, meg mit tudom, és azt mondta, hogy elképzelhető. És akkor a végén megkérdeztük, hogy bevált a kísérlet, mert 3 évenként vizsgálták ezt, tehát évente egyszer vagy talán kétszer volt ilyen laborvizsgálat, és azt mondták, legalábbis nekünk azt mondták, hogy bevált percéket, mondjuk aztán lehet találni az ott ilyen fluoridtartalmú édességet, de lehet, hogy kivondottan gyerekeknek szánták.
Hát ugye a fluoridot...
Egy svájci finn vállalkozás volt.
Leggyakrabban a fogkrémben találjuk meg, és tulajdonképpen itt a szilíd tartalmú édességnek nem az az előnye, hogy segíti a fognak az épségét, hanem hogy nem károsítja.
Nem károsítja, de azért tették bele a fluoridot, és ugye hozzáteszem, hogy ugye csak egy fél fogmosás, illetve a fluorid végett az édesség, de a teljes fogmosást, az a fél fogmosásnyi édesség mellett, amiben az orvosság benne volt, azt meg kellett csinálni, de csak vademekummal moshattunk fogat, csak kizárólag. 3 évig, nem is szabadott másféle fogkrémet.
Hát jó, és akkor kísérleti alanyok voltatok, gondolom.
De ez már egy klinikai kipróbálás volt, és fel is hívták a figyelmünket, hogy ez lesz, és aki bármi olyat érez, vagy akinél bármit találnak, abba hagyják. És egy-két embernek volt, akinek nem is adták, de nekem például íz lett. És ugye nem éreztem, mert barátságosak is voltak ugye a finn orvosok, és hát jó, hát vérmérséklete kicsit hűvösek az északi népek, de barátságos volt attól is. Mikor nem féltem, akkor nekem adta azt a kis tükröt, amivel számba világított, mert
ugye ugyanaz volt,
és akkor mindig más újat tett fel, mert az elmutatom.
Jó, akkor Magdi...
Játékot is kaptunk, hogy nem fél a vérvétel.
Jó, akkor Magdi, hagyd kérdezzen, jó?
Két dolgot szeretnék kérdezni, az egyik a gyümölcscukor, vagy a, úgy mondom, hogy a zöldségcukor, mert most haszoltam nemrégen paradicsomot, és hihetetlen magas cukortartalma volt, hogy az mennyire befolyásol a cukor mennyiséget kalória szinten, vagy mennyire káros, a másik pedig ez a glutén érzékenyeknek, a lisztekkel kapcsolatosan most nagyon sokféle lisztet lehet kapni. Ilyenekre gondolok, hogy rizsliszt, kókuszliszt, bambuszliszt, nem sorolom tovább, krumplibehely, hogy vagy vannak ilyen készítmények, amit eleve készen lehet kapni. Valójában befolyásolják-e a gluténérzékenységet?
Itt a gyümölcscukorral kapcsolatban, a gyümölcscukornak az energiatartalma az megegyezik a kristálycukoréval, itt mindösszesen a felszívódásában van különbség. A cukorbetegeknek az étrendjében nagyon sokáig tartotta magát az, hogy a fruktózzal édesített termékeket javasolták. Ez tulajdonképpen azért van, hogy ők is gyakorlatilag édességet egyenek, és ez tulajdonképpen a vércukor felszívódását ez lassította, tehát ezzel is ugyanúgy számolni kell energiatartalomban. Itt a gyümölcscukorral kapcsolatban itt van egy jelentős számát érintett társadalomnak az, aki a gyümölcscukrot nem tudja lebontani. Ez gyakorlatilag egészen hasonló tüneteket idézhet elő, mint a laktózérzékenység. A gyümölcscukor emésztési probléma, más néven a fruktóz malabszorció, az tulajdonképpen egy hasmenéssel, hasmenéssel járó állapot, ami leggyakrabban akkor fordul elő, hogyha valaki nagy mennyiségben fogyaszt gyümölcsöket, de ez is szintén egyéni tolerancia függő, tehát van, akinek már egy almának az elfogyasztása is fokozott gázképződéssel jár, de egyébként itt beszélni kell arról, hogy például a kristálycukor esetében ott is jelentős mennyiségű fruktózzal kell számolnunk, így azoknak a termékeknek, illetve a kristálycukor tartalmú ételeknek a fogyasztása is előidézheti ezt tulajdonképpen. Másik kérdése a gluténmentes termékekkel kapcsolatban. Valóban a gluténmentesek számára szerencsére egyre bővül a tárháza a gluténmentes élelmiszer kínálatnak. Itt, ahogy ön is elmondta, vannak olyan céllisztek, amik kifejezetten arra alkalmasak, hogy például kenyeret gyártsanak belőle, vagy piskótát süssenek, vagy különböző süteményeket készítsenek belőle, de vannak olyan eredendően gluténmentes lisztfélék, mint például a rizsliszt, vagy a kukoricaliszt, vagy akár a mandulaliszt, amik szintén alkalmasak az ő étrendjükbe történő beillesztésre. Azonban ezeknek a termékeknek részint azért, mert a saját ízvilág, tehát a liszt természetes ízvilágából adódóan egészen másra lehet őket felhasználni. Tehát például egy édes kókuszliszttel mondjuk nem javasolt például egy sárga borsó főzeléket berántani, ugyanakkor egy kókuszliszt ez jó hatású lehet például egy kellemes ízhatású lehet például egy muffinban.
Hogy állunk a mézzel? Hogy az mennyire erős energiatartalma?
A méz energiatartalmában van amelyest kisebb a kristálycukortól, de ez nem jelentős. A mézzel kapcsolatban itt mindenképpen a benne lévő ásványanyag tartalma az, amit ki kell emelni, azonban ez sem olyan mértékű, mint például egy rendszeres zöldség és gyümölcs fogyasztással bevitt vitamin és ásványanyag tartalom. Tehát nem javasolt az, hogy valaki a vitaminjait, az ásványanyag szükségletét mézből fedezze.
És itt a zöldség kapcsán nemrég volt egy másik vendég, akinek a szakterülete az a zöldség volt, és a kőzetgyapotos zöldségtermesztés bejött. Hát ami ugye hát tulajdonképpen egy mesterségesen előállított, nagyon szép, nagyon formás, biztos nagyon színes is, csak íztelen és nincs benne semmi vitamin. Tehát ön szerint is fontos, hogy szabadtéri, hagyományos földben nőtt zöldségeket fogyasszunk, vagy pedig ez a kőzetgyapotos is nyugodtan mehet bele a fazékba.
Az egyetem alatt én 3 évig benne voltam egy kutatócsoportban, ahol különböző zöldségféléknek mértük meg az egyes antioxidáns tulajdonságú vegyületeit, és itt mértük a bio, illetve az ökológiai gazdálkodásból származó termékeknek a beltartalmát, illetve mértük a hagyományos kereskedelmi forgalomban kapható, úgynevezett üvegházi nagyipari termesztésből származó zöldséggyümölcsöket. És tulajdonképpen azt találtuk, hogy jelentős mértékben nagyobb a hagyományos szabadföldi háztáj, illetve ökológiai gazdálkodásból származó termékeknek a beltartalma szemben ezekkel az üvegházi termékekkel, de ugyanakkor a lakosság jelentős részének ez az, ami elérhető, hiszen ezek nagyon korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, biopiacokon, illetve azok szerencsések, akik saját maguk tudják előállítani akár a paradicsomot, paprikát, tuborkát. Az ő esetükben nagyobb mennyiségben találnánk benne különböző egészségre jótékony hatást gyakorló anyagokat. Ez tulajdonképpen azért van ennek az élelmiszertudományi háttere tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ezek akár az antioxidáns tulajdonságú jótékony hatást kifejtő úgynevezett likopin a paradicsomba, ami többek között a szívérrendszeri betegségekért, daganatos betegségek megelőzéséért, illetve a prostatarák kialakulása ellen tud védeni. Ez tulajdonképpen ennek a termelődése a stressz hatására jön létre, már mint a növényi életben történő stressz hatására, ami például egy egyenletlen vízelosztás, egy nem megfelelő fénynek történő kitettség hatására. Ezek az úgynevezett stressz anyagok, ezek nagyobb mennyiségben képződnek akkor, szemben azzal, mint hogyha egy mesterséges környezetben történne ezeknek a zöldségféléknek a termesztése.
Hát persze mesterségesen is elő lehet idézni, hogy nem úgy, nem itt az a stresszt, ugye, mert elő lehet.
Most a következő kérdésem lenne az olajok, tehát napraforgó, oliva, kókuszolaj, illetve a másik oldal szalonna, disznózsír, faj, margarin.
Itt a zsírok esetében onnan indulnék ki, hogy a zsírokat, ha két nagy csoportra bontjuk, akkor beszélünk kell telített, illetve telítetlen zsírokról. A telített zsírok azok az állati eredetű zsírok, mint például a tejben lévő tejzsír, vagy a vajban lévő vajzsír, illetve a szárnyasok bőrében, szárnyasok húsában lévő zsíradék, illetve a nagy vágóállatok, mint például a sertés, marha, birkában lévő zsírmennyiség. Ez ugye telített zsírnak számít. A telítetlen zsírok, azok növényi eredetűek, illetve a halakból származnak ezek a telítetlen zsírok, tehát ilyenek vannak például a hideg mélytengeri halakban, illetve a napraforgóolajban, lemmagban, olívóolajban és a társaiban fordulnak elő. Itt most az egészség szempontjából melyiket javasolt fogyasztani? Itt mindenképpen a telítetlen zsírokat részesítsük előnybe, hiszen tehát a növény eredetűeket, hiszen az állati eredetű telített zsíroknak a túlzott fogyasztása, az kedvez a szív- és érrendszeri betegségeknek többek között, de ezek emellett még számos más megbetegedésnek kedvez.
A napraforgóra például ugye azt szokták mondani, hogy össztele van kőolaj származékkal, például a szalonna, maradjunk emellett, aznak pedig a vértisztító képesség és a szívre gyakorolt hatását is szokták emlegetni.
Szalonna az
ebben? Igen.
A szalonnának a vértisztító, illetve a szívre jótékony hatást gyakorló része, az tulajdonképpen az egészségtudományban, táplálkozástudományban nem ismeretes, az ebben lévő, ahogy említettem korábban, telített zsírok azok, amik kifejezetten kedveznek a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának. Tehát ez tulajdonképpen így nem állja meg a helyét.
Ez szívorvos.
A mangalica szalonnára gondolhatok?
Egy pillanat. Igen, szalonnára.
A mangalica szalonna és tulajdonképpen a hagyományos fehér sertésnek a szalonnája között bártartalmában gyakorlatilag nincsen különbség. Egy-két olyan zsírsav van, amiben a mangalicában magasabb mennyiséget mértek, de tulajdonképpen ez nem jelentős különbség, illetve ettől nem tekintető a mangalica egészségesebbnek tulajdonképpen. És amit említett, hogy a napraforgóban kőolaj származék lenne, az élelmiszeriparban nagyon szigorú előírások vannak, amelyek különböző vizsgálatokat írnak elő a számukra, tehát ezekben gyakorlatilag nincsen kőolaj származék. Itt, ami viszonylag sokáig volt az élelmiszerben, és amiről bizonyára többen hallottak, ez az úgynevezett transzsírsav, ami többek között a margarinokban, nagyon rossz minőségű csokoládékban, gyors fogyasztott termékekben fordult elő, illetve még a szőlőcukor, bocsánat, a szaloncukorban is nagy mennyiségben fordult ez elő. Ez tulajdonképpen egy rendeletnek a hatására, ezt már nagyon szigorúan ellenőrzik, és nem mehet a határérték fölé ennek a mennyisége, és így tulajdonképpen a rendelet életbelépése óta történt utánkövetéses vizsgálattal azt lehet mondani, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékeknek csak egy nagyon kis százaléka az, ami magas transzsírsav tartalommal rendelkezik, de a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ezt rendszeresen ellenőrzi, és ezt az Országos Gyógyszerészet és Élelmezés Egészségügyi Intézetnek a honlapján pedig rendszeresen közzé tesszük, és hogy gyakorlatilag a lakosság információt szerezhet arról, hogy melyek azok a termékek, amelyeknek esetleg még mindig magas lenne a transzsírsav tartalma.
Gergő, hangsúlyozta az előbb, hogy mély tengeri halakban. Ezek szerint az édesvízi tavakban, tenyésztett tavakban, halaknál ott nem jellemző ez a...
Tehát a ponty mondjuk.
Ponty vagy a... Igen?
Itt, ami a magyarországi folyóban, vagy a tavakban van halállomány, itt leginkább a busa az, amit ki lehet emelni. A busa húsában van nagyon sok olyan kedvező zsírsav, ami az egészséges táplálkozásba jó, ha emiatt beélesztjük, de emellett természetesen a halakat önmagában, legyen az akár ponty, kárász, keszeg, mindenképpen beélesztetjük az étrendünkbe, hiszen ezek rendkívül változatossá tudják tenni az étkezésünket.
De telítetlen zsírsav található ezeknek a halaknak a zsírjában?
Igen, található, de nem olyan nagy mennyiségben.
Tehát fogyasztunk busát, ugye, és fogyasztatunk akár
édesvízi, más
alapján. Igen, akár édesvízi. Meg ha konzerv, gondolom, az is ide tartozik.
Így van, ide tartozik.
A
már itt tartunk, az nem itt a halaknál. A tengeri halaknak a úgynevezett nehéz fém tartalma, a szennyezettség miatt, az nem szab egy korlátot ennek a...
Így van, ezt nagyon jó, hogy mondja. Sajnos vannak olyan nagy testű, nagy tömegű tengeri halak, amikben a különböző nehéz fémek, mint például a higany, igazán nagy mennyiségben található meg, de tulajdonképpen ezeknek a fogyasztása sajnos a magyar társadalomban még annak ellenére sem, hogy ezeket ugye így a higanytartalom miatt sokan ellenzik, még így sem jelentős, hiszen Magyarországon az összhal fogyasztása éves szinten nem éri el a 4 kilót jelenleg, és ez tulajdonképpen nem veszélyes a magyar társadalomban esetleg a magas nehéz fémtartalmú halaknak a fogyasztása.
Hát ilyenző módon saját magam miatt kérdeztem, mert én hetente kétszer eszem, és leginkább konzervhalat, mert én a tengeri halakat szeretem.
Hát itt a nagy méretű halakra gondolunk, hiszen azok az életükből kifolyólag a hosszú életútjukon keresztül nagyobb a lehetőség arra, hogy több nehéz fém kerüljön be az ő szervezetükbe, és hogy ezeket el tudják raktározni. Azonban a kisebb méretű, mélytengeri, hidegvízi halaknak a fogyasztása nem okoz nagy mértékű higanybevitelt a társadalomban.
A tartósítószerekre szeretnék rákérni, a színező anyagokra, tehát ugye azt lehet kapni olyan sört, vagy akár tejet is, amelyik 3 hónap, fél év, akár 1 év is a szavatossága, illetve ugye most már olyan íz, vegyideg, ugye olyan ízeket tudnak előállítani, hogy a természetben egy szabócának, egy megynek, egy barasznak soha nem lesz olyan tökéletes íze, amit ugye előállítanak vegyi úton. Tehát ez a sok illúzió keltő anyag, illetve ami megnöveli az élelmiszereknek az eltarthatóságát. Biztos azt fogja mondani, hogy ezt is ugye ellenőrzik, de mégis érdemes ezt kerülni, vagy mindegy.
Említette itt a tejeket, hogy azok nagyon hosszú ideig eltarthatóak a boltok polcain. Itt korábban említettem, hogy például a dobozos tejek, amik nem igényelnek hűtést, azok a úgynevezett ultramagas hőmérsékleten vannak hőkezelve, és ennek hatására a tejben lévő káros mikroorganizmusok mennyiségét lecsökkentik, és ennek a tulajdonképpen az eredménye az, hogy mi hosszú hónapokon keresztül, hogyha csak a kamrányba vagy a konyhában a polcon tároljuk, akkor is el tudjuk fogyasztani azt, anélkül, hogy az bármilyen kockázattal lenne a szervezetünkre, tehát ez nem tartalmaz tartósítószert. Vannak azonban valóban olyan színező anyagok, amelyek leginkább gyermekek esetében nem javasoltak, de ezeket szigorú jogszabályok tartalmazzák, hogy melyek azok, amelyeket nem rakhatnak bele olyan termékekbe, amiket gyerekeknek szánnak, illetve amennyiben esetleg mégis olyan termékkel találkozna a vásárló, amely ilyen színezéket tartalmaz, arra pedig kötelezően fel van tüntetve, hogy ez a gyermekek számára nem javasolt a benne lévő színezék miatt.
És azt, hogy is értsük, én azt is hallottam, hogy, mert van olyan, ami tartósítószer, hogy nem színez, meg ilyesmi, tehát a tartósítószereknek is többféle fajtája van. Úgy tudom, hogy van olyan is, amiből egy megfelelő normális mennyiség van, úgy még nem árt, de ott is tudni kell az arányt. Tehát igazából, hogy hát hogy is hívják, csak tehát nem egyforma, tehát nem ugyanúgy ártalmas minden tartósító, csak hát hogy is hívják, csak meg azt is hallottam, hogy azért amit, hogy ezeket a tartósítószereket a 40-es években már az első generációjuk volt, mert ugye a frontra, a háborúban nem lehetett az, hogy egy-két hétig aztán majd mindig szállítgatnak, mert ott úgy kellett, hogy ez egy bunker, meg föld alatti, meg itt a hadtápot is már olyan különlegesen kellett tárolni, nem úgy, mint az elmúlt századokban. És a felfüstölés meg egyik mellett már voltak ilyen tartósítószerek, vagy tabletták, amit beletettek mert levesporok már, már ugye gyakorlatilag voltak azok már évszázadokkal ezelőtt is, csak akkor még füstöléssel, szárítással, porlasztással, most akkor meg már egyenség már belekerültek az első generációs
tartósítószerek. Jó, tehát akkor hogy milyen tartósítószerek vannak az a kérdésen?
Hát így, hogy a nátriumbenzonát az viszonylag még az elfogadható, meg van még néhány ilyen, ami elvileg azért elfogadható.
Jó, akkor hallgassuk.
Elvileg,
itt, amit említett, hogy a tartósítószerek, illetve a színezékek, hát ez két különböző csoport. A színezékeket az élelmiszerekhez azért adják, hogy annak a színét valamelyest még a feldolgozás előtti szintre állítsák vissza, hiszen például a zöldségek, gyümölcsök esetében a különböző természetes enzim tevékenység hatására a színük a különböző élelmiszeripari eljárások hatására megváltozik, és ezt a színállapotot kell visszahozni az élelmiszeriparban arra a szintre, mint hogyha ez egy természetes és friss termék lenne. Tehát egyrészt itt a színezékeknek ekkora jelentősége. A színezékek közül azonban rendkívül széles a kínálat, hasonlóképpen a tartósítószerekhez, és a színezékek közül van olyan, ami például természetesen a természetben is megtalálható. Például itt gondolok a úgynevezett karmazsin vörösre, ami például egy bogárból vonják ki, illetve gondolok itt a koromra, ami a fekete színt adja. Meg a cékla is, így van, a cékla például a lila színt adja a különböző élelmiszereknek, és még számos más olyan...
Hogy a feketét miért használhatják?
A feketét azt különböző színeknek a kikeveréséhez adagolják, hogy a színskála, a teljes palettája rendelkezésre álljon. És amit említett, a másik a tartósítószerek esete. A tartósítószereknél is rendkívül sokfélét ismerünk, aminek egyrészt vannak természetes vonatkozása is, mint például a E-vitamin. Az E-vitamint azt úgynevezett antioxidáns, és ezt magas zsírtartalmú élelmiszerekhez szokták hozzáadni, azért, hogy a benne lévő, ahogy már korábban említettem, zsíroknál van olyan csoport, hogy terítetlen zsírok, a terítetlen zsíroknak az oxidációja ellen véd, például az E-vitamin, amúgy egy teljesen természetes dolog, egy vitamint adagolnak hozzá. Azonban vannak nem természetes tartósítószerek is, és ezek is előfordulnak az élelmiszerekben, amiket fogyasztunk. Azonban, hogyha egy tudatos vásárlóként a boltok polcai között bolyongunk, akkor mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy olvassuk el az élelmiszer címkét. Az élelmiszer címke az rendkívül sok mindenről tartalmaz információt. Itt egyrészt az fontos tudniunk, hogy az élelmiszer címként feltüntetett élelmiszer összetevők csökkenő sorrendben vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy az összetevők kettős pont után az áll az első helyen, amiből a legtöbb van. Tehát ezért, hogyha például visszakanyarodva egy picit a teljes körülésű termékekhez, hogyha az első helyen azt látjuk, hogy teljes körülésű búzaliszt, például 50%, és aztán a második helyen pedig azt, hogy fehér liszt 30%, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez egy teljes körülésű termék, amely magas sorstartalommal bír. De emellett, hogy az összetevőket megnéztük, még hogyha a tápanyagra vonatkozó információkat is megnézzük, ami egy jogszabálynak köszönhetően december 13-ától minden egyes csomagolt élelmiszeren kötelezően látható lesz, akkor ez az energia, fehérje, zsír, terített zsír, szénhidrát és cukor, valamint só és rost tartalmáról is információt nyújt a számunkra, és így tudunk aként is válogatni a termékek közül, hogy mi az a, aminek például egy hasonló minőségű akár csokoládéban, mi az, aminek kevesebb a cukortartalma.
Igen, most én ugye azt azért akarom, mert ugye ez a karmazsin vörös, amit mondott, hogy ugye állítólag van Dél-Amerikában egy növény is, amiben valami bogyó, nem tudom, a paprika, mert ott igazából elvileg a paprika, ami nálunk van, piros édesnemes, azt mi nem esítettük, de valami növény hozzáadásával, vagy nem tudom, mert Dél-Amerikában is tudják ugyanúgy vörösíteni, pirosítani a paprikát, de ott igazából ugyanaz az ízű paprika sárga, meg ugye ilyen másféle színű, de inkább sárga, akár a light chili, mert ott ugye az enyhén csípős, egy light, meg a strong, meg a light, meg a sweet chili, ugye, úgy mondják a nem csípős csemege paprikát. Most ugye Hogy hát állítólag akkor az milyen bogyó, mert nem tudom, hát egyszer hallottam már a nevét annak a növénynek, de azt tudom, hogy növényekből is bizonyos dolgokat ki tudnak vonni ugyanezt a szint.
Természetesen vannak olyan növények,
tehát nem csak bogárból,
nem csak bogárból, ez csak egy szélsőséges példa volt ezért.
Hát abból is, tehát az is volt.
Természetesen igen. Növényekből is, itt elhangzott az, hogy például a céklából is vannak ki.
De az lila.
Így van, az lila.
Tehát milyen növény az, amiből ki tudják ezt a piros
színt?
A piros színt azt elő lehet állítani egyrészt mesterségesen is, másrészt pedig a piros színt azt ki lehet vonni olyan piros színű anyagokból is, vagy piros színű élelmiszerekből, mint például a paradicsom. A paradicsom piros színét a benne lévő likopin tartalom adja, és ezt a likopin tartalmat ezt el lehet különíteni, és ez például színezőanyagként lehet benne egy élelmiszerben, aminek piros a színe.
A magvakról...
De más piros növényekből is.
Jó, jó, Magdi.
A magvakról, tehát hogy gyakran ajánlják, hogy magvas kenyereket fogyasszunk, tehát hogy ez mennyire őrzi meg, és azt nem tudom, hogy a szárított termékek a jobbak, vagy illetve őrzik meg a vitamintartalmukat jobban, vagy pedig ezek a fagyasztott.
Itt ezeknek az olajos magvaknak a fogyasztása mindenképpen fontos szerepet kell, hogy kapjon az egészséges táplálkozásban. Ezeknek a fogyasztását javasoljuk, azonban ezeknek az energiatartalmával azért mindenképpen számolni kell, hiszen ezek révén, hogy a nevükben is benne van, hogy olajos magvak, ezért ezek magas energiatartalommal bírnak. Tehát itt nyakló nélkül nem javasolt ezeknek a fogyasztása, azonban a rendszeres fogyasztása mindenképpen jó hatást gyakorol a szervezetünkre. És a másik kérdése pedig, hogy a tartósított zöldséget, gyümölcsöket, a szárítottat, vagy pedig a fagyasztottat érdemes javasolni. A fagyasztott termékeknek a vitamin, illetve az ásványanyag tartalma az magasabb, hogyha összehasonlítjuk a friss zöldséget, illetve a fagyasztott zöldséget, gyors fagyasztott zöldséget, vagy pedig a szárított zöldséget, akkor azt találjuk, hogy a szárított zöldségben sajnos a legkevesebb, hiszen az nagyon hosszú időn keresztül érintkezik például a levegővel, ami nagyon sok vitamin tartalmat csökkenteni tud, illetve a szárítás során a víztartalomnak a csökkentése miatt is tud csökkenni ezeknek a termékeknek a vitamin, illetve az ásványanyag tartalma, úgyhogy mindenképpen a friss, illetve a gyors fagyasztott termékeket.
Lehet, hogy volt az előadás elején erről szó, csak ugye engésnek, amire elnézést.
Semmi.
Igazából a különböző fehérjéknek, mint például a húsfehérje, sajtfehérje, tojássajt, tojáshús összeedése, ugye a zsidóknál is külön eszik ezeket. Ez mennyire terheli meg a szervezetet? Van ebben kapcsolatban, hogy kell lesz egy másik kérdés, amit egyelőre ez.
Itt a fehérjéknek mindenképpen fontos arról beszélni, hogy tulajdonképpen a fehérjék azok úgynevezett aminosavakból épülnek fel. Vannak olyan aminosavak, amiket a szervezetünk elő tud állítani, azonban vannak olyanok, amiket nem, ezek az eszenciális aminosavak. Ezekhez az eszenciális aminosavakhoz egyrészt a húsokból, húskészítményekből, másrészt a tejből, tejtermékekből, illetve a tojásból juthatunk hozzá jó minőségben. Tehát természetesen ezeknek a fogyasztása nagy szerepet kell, hogy kapjon az étrendünkben. Az, hogy ez egy adott étkezésen történő különböző fehérjeforrásoknak a fogyasztása bármilyen egészségügyi kockázattal járna, erről nincs információ, tehát ez gyakorlatilag így nem probléma tulajdonképpen, tehát lehet enni akár tejet is hússal együtt. Így van, vannak olyan vallási irányzatok, ahol ezeknek a együttes fogyasztása az nem javasolt, azonban akár a különböző vallásokból kifolyó étkezési szokásokat, illetve az egyes divatdiétáknak az étrendi előírásait, azokat eltérően kell kezelni.
Hát pedig azt hittem, hogy erre kapok egy olyan ennek ellentétét válaszként, mivel van egy unokahúgom, akinek állandó problémája van, allergiás, ez volt. Nagyon sok olyan probléma jött ki rajta 6 évesen, amit véleményem szerint amiatt történik, mert másra nem tudok gondolni, hogy mindenfélét összetetnek vele. egyszerre. Tehát minden nap sajtos, húsos vagy kolbászos meleg szendvics, de minden este egész nap különböző élelmiszereket eszik együtt, tehát különböző fehérjéket, és 6 éves, és nagyjából egy olyan 1-1,5 éve jöttek ki rajta dolgok. És szerintem azért is, mert sokat eszik, és azért is, mert összeviszezik.
Hát itt tulajdonképpen meg kell találni azt, hogy mi az, ami előidézi ezt az allergiát, vagy akár ételintoleranciáról is lehet szó. És itt tulajdonképpen az ő esetében, miután megvan az orvosi diagnózis, és kiderült, hogy tulajdonképpen melyik az az élelmiszer, vagy mi az az élelmiszer összetérve, amit ki kell zárni az ő étrendjéből, azt utána azt el kell távolítani az ő étrendjéből, és tulajdonképpen továbbra is folytathatja azt az étkezési formát, hogy különböző nyersanyagokat egyszerre fogyasztál, hiszen ennek nincsen kockázata.
Most az ételintoleranciával kapcsolatban van egy olyan dolog, hogy nekem is van például, nekem olyan van, hogy bármilyen levest vagy főzeléket, néhány kivétel van, de például olyan zeller, a karalába, brokkoli, ugye répa, félek és minden. Gyerekkoromban sokszor volt, hogy, tehát volt egy-két alkalommal erőszakkal, ugye tukmálták belém az ennivalót, előtte nem volt, de utána, tehát annyira meg a karfiolnál is, a kelkáposztánál, meg a... Egyébként, hogy amikor érzem a szagetek a tömény, ilyen fulladásos, hányingerszerű íze jön rám, és nem bírom a torkomot se, hogy le tud málni, akármit csinálok. És hát volt, hogy hinduknál például ilyen úgy volt, mint a lapcsánk, hogy le volt reszelve karaláb, zeller, stb. Minden. És akkor hát így krumpli meg hagymával össze volt sütve. És úgy megettem mindenféle zöldség, úgy megtudtam, mert úgy az íze nem jött ki. Az a tipikus, de gondolom azért vitamin biztos volt benne, meg ugye a másik pedig az ilyen a hallal, az gyerekkoromban is ott is úgy, hogy hát ilyen, hát az otthon volt ilyen komolyabb konfliktus, hát és akkor is hallott, hogy hát tehát nem tudom, rosszul lettem tőle, hát egyszer valami piacon, nem tudom, vagy lehet, hogy nem piacon, lehet, hogy vettük is a zsúlykészítőkben, de ha friss is volt, de csak nem az igaz, hogy mit tudom, valami lehetett vele, tehát a haltól például, mint, hogy semmilyet nem bírok, mert akármit megkóstoltam, olyan rosszul lettem tőle, tehát ugyan, amikor annál nem ilyen fulladásos, hogy lemegy a vérnyomás, és ilyen elnehezedik az ember melle, alig kapok levegőt, így a melkas, így akkor a hallás, meg a látás így letompul meg az ember feje az út, tehát a világ forog olyan, tehát olyan, tehát így lezúl
a vérnyomás. Akkor pszichésen lehet-e
valami hatással? Hát én nem tudom, de az, hogy érzem, tehát egyszerűen azt nem bírom, tehát akármilyen halasztag, egyszerűen nem bírom, és volt, hogy megpróbáltat volna meg, és egyszerűen összecsuklottam, volt olyan, emlékszem, április 4-én, hogy a rosszul érződött a halasztag, mert minden halnak van egy jellegzetes szaga, tehát teljesen minden.
Tehát akkor neked könnyű, mert te az orroddal el tudod dönteni azt, hogy hát, az neked jól
hát,
vagy.
Igen, meg ugye hát nyilván, és akkor az van, és, de ezek ugye még a halasz hagyján, de az öltségek és az egészséges dolgok, még az talán csak, de egy olyan, hogy a hallal, hogy hát ugye mi okoz, hogy úgy lement a vérnyomásom.
De mi a kérdés?
Hát, hogy ez mitől lehet, mert ugye az van, hogy egyszerűen, hogy április 4-én még akkor ünnepeltük a
szovjetet. Jó, tehát mitől, jó.
Igen, hogy akkor le kellett feküdnöm, és átizzadtam az ingemet, olyan rosszul lettem, és a fölkét így zúgott a fejem, mint amikor üresen megy a fejem.
Na jó, akkor várjuk, hogy Gergő mit mond.
És elmúlt aztán fokról
fokra. Vajon mitől lehet?
Ezt nem ételintoleranciának hívjuk, hanem ez ételaverzió, ami tulajdonképpen egy pszichológiai háttere van ennek a dolognak. Tulajdonképpen itt magának az ételnek a látványa, vagy az étel illata, vagy sok esetben az étel színe, annak a formája az, ami kiváltja azt, hogy tulajdonképpen az a beteg, vagy az az illető, aki erre úgynevezett averzióval rendelkezik, az ezeket nem fogyasztja el. Itt egyrészt ezeket különböző nyersanyagokkal lehet helyettesíteni, hiszen ahogy ön is elmondta, hogy nem eszi meg a karalábét vagy a brokkolit, helyette azért lehet más zöldségféléket fogyasztani. Hát például, hogy tehát, hogy a sárgarépát azt például elfogyasztja,
sajtákat.
Illetve amit ön is említett, ezt gyakran csináljuk például akár autista vagy Down-szindrómás gyerekeknél, hogy amikor a ételnek a formáját már nem az eredetiben kapják vissza, hanem például mondjuk reszelve vagy bundázva, akkor már ez tulajdonképpen nem ismerhető fel, és így mégis beilleszthető az ő étele, az ő étrendjükbe.
Hát van ez az élő kenyér zöldségből is van, állítólag ott is benne van rengeteg, összepréselik. Tudom, préselt élő kenyér, azt Martonvásáron csinálja.
Jó, akkor azt szeretném kérdezni, hogy nagyon sok élelmiszer körbejártunk, hogy egy ilyen egyszerű példával legyen szíves azt úgy elmondani, hogyha van egy 170 centi magas ember, és mondjuk 100 kiló, nincs olyan különösebb egészségi problémája, hogy attól hízott volna, valószínűleg rosszul táplálkozott, sokat evett, keveset mozgott. Mit ajánlana, hogy hogyan induljon neki a fogyókúrának, mit egyen, és hogy mennyire legyen türelmes, tehát hogy mennyi idő kell, hogy valaki fogyjon. Tehát ne, hogy azt mondja, hogy hát a fenegye meg eltelt fél év, és akkor még mindig van rajtam 15 kiló, és abba hagyja.
Azt szoktuk javasolni, hogy annak érdekében, hogy a leadott kilók azok ne jöjjenek vissza, azért hetente körülbelül fél egy kilót javasolt fogyni. Ezt érdemes mindig rendszeresen ellenőrizni, tehát hetente egyszer álljanak rá a mérlegre, és tartsák magukat gyakorlatilag folyamatos kontroll alatt, hogy mennyi az a súlyvesztés. Tehát még egyszer ez a heti fél egy kiló, és emellett így láthatatlanban ezt igazán nehéz megmondani, hiszen itt egyéntől függő tanácsadás szükséges, de azért azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a magas cukortartalmú ételeket, akár üdítőitalokat, csokoládét, péksüteményeket, különböző cukrászipari süteményeket, ezeknek a fogyasztását szorítsa háttérbe, illetve kerüljön előtérbe a magasos tartalmú teljeskérésű kenyér, a különböző pékáruk, a kenőzsíradéknak a mennyiségét ezt csökkentse le, illetve válassza a libazsír, a sertészsír, a magas zsírtartalmú vaj helyett például egy light margarint. A különböző húskészítmények esetében ne a szalonnát, a kolbászt, a téli szerelmit részesítse előnybe, hanem sokkal inkább a alacsony zsírtartalmú sonkát, párizsit, virsliféléket, illetve a tejből, különböző tejtermékek, tejkészítményekből mindenképpen egy alacsony zsírtartalmút válasszon, és az étrendjében rendszeresen, akár minden étkezéshez, illesze be akár a gyümölcsöket, vagy akár a zöldségeket. És fontos az, hogy naponta 5-ször táplálkozzon, tehát legyen az étrendjének a része a reggeli, a 10 órai az ebéd, az uzsonna, illetve a vacsora is.
Saját tapasztalatom, hogy amikor ugye közel 100 kiló voltam, akkor nagyon sok pangó folyadék volt bennem. Ezt még azt hiszem fontos lenne erről beszélni, hogy ugye valószínűleg akik túlsúlyosak, hogy biztos, hogy van bennük fölösleges folyadék is. Tehát a folyadék fogyasztás, hogy ugye szokták mondani, hogy 2 decinként ígyunk és ne fél literreként, tehát ezzel kapcsolatban mit tanácsolna?
Itt a megfelelő folyadékfogyasztás az mindenképpen fontos, itt a legjobb szomjoltó az a víz. A víz esetében akár a csapvíz, akár az ásványvíz, akár a ballonos víz is szóba jöhet. Ezeknek a termékeknek fogyasztása mindenképpen fontos, és hogy rendszeres, megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. Átlagosan 2-2,5 liter, de nyáron meleg időben, illetve fizikai aktivitás, sportolás vagy kertészkedés esetében ennek természetesen sokkal nagyobb mennyiségre van szükség. Akkor, hogyha valaki túlságosan sok folyadékot iszik, és akár egyszerre mondjuk megiszik 1/2 liter vizet, az nem raktározódik el tulajdonképpen a szervezetből, hanem a vese ezt kiüríti, és tulajdonképpen nem fog az ott elraktározódni, hanem távozik a szervezetből a vizelet formájában.
Mert én azt éreztem, hogy bennem sok folyadék volt, még pedig úgy éreztem, hogy amikor legugoltam, akkor szinte szétfeszült a combom, és amikor elkezdtem fogyni, akkor ez megszűnt.
Ez gyakorlatilag azért is érezhette talán ezt, mert a zsírnak magasabb a víztartalma, mint az izomnak. Tehát például élettani alapokból kifolyólag. A nőkben magasabb a zsírtartalom, akkor is, hogyha ha még azonos testmagasság, illetve testtömegű nőt és férfit hasonlítunk össze, mégis a nőkben magasabb a zsírtartalom, és ebből kifolyólag a nőkben magasabb a víztartalom is.
Most hát a zsírtartalomnál tartunk egy ilyen, a leghatékonyabb, vagy legpraktikusabb ilyen zsírtartalom a zsírégetőket táplálékban, vagy táplálékbevitel szempontjából. Jó, persze tudom mondják, hogy hát ananász meg egy, de most tényleg ezek közül melyik az, amelyiket mondjuk, mert végül is lehet, hogy valaki eléri már a kalóriabevitelnél a kívánatos szintet, de végül is ahogyan még nem jönnek ki az eredmények.
Tehát, hogy szeretne még valamit fogyasztani, aminek alacsony az energiatartalma?
Nem, nem, ahogy a fölhalmozott zsírkészleteknek a lebontását a szervezetben, mondjuk milyen táplálékok segítik.
Igen, értem. Hát vannak olyan vizsgálatok, illetve olyan cikkek, amik például mondjuk a chili paprikának írnak le ilyen hatását, azonban itt ezeknek a rendszeres fogyasztása semmiképpen nem javasolt, hiszen azért ezeket a kísérleti eredményeket meg lehet cáfolni, úgyhogy mindenképpen itt amikor már azt érzi, hogy megfelelő mennyiségű táplálékot visz be a szervezetébe, és teljesen egészségesen táplálkozik, akkor itt egy jól megválasztott sport típussal, illetve egy sportnak a rendszerességével lehet tovább fokozni azt, hogy ezek az esetleges plusz 1-2 néhány kiló az tovább lemenjen, illetve a testnek a átmobilizálásával.
Beszéljünk egy kicsit a
táplálkozásról. Bocsánat, még 10 perc múlva, de valamit akarom, csak meg ki kell mennem vacsorázni.
Jó, mennyi vacsorázni?
Szerintem 10 perc múlva itt van?
Itt lesz.
Jó, oké, köszönöm.
A különféle táplálkozási anomáliák és a krónikus betegségek előtt fordulási gyakorisága összefüggés, mert volt, azt hiszem, a programban. Rátérhetünk erre egyébként, erre a
témára? Bármi.
Jó, tehát milyen kapcsolat van, milyen befolyása van a táplálkozási rendellenességeknek bizonyos betegségek kialakulása szempontjából.
Az Egészségügyi Világszervezet az, aki rendszeresen monitorozza azt, hogy a különböző országokban mik a legjellemzőbb halálokok. És itt például a 2015-ös évi statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon az összhalálozásnak a 49%-a a szív- és érrendszeri eredetű, körülbelül 30%-a az pedig daganatos megbetegedésből kifolyó volt. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az összhalálozás mintegy 80%-áért a táplálkozás hozható összefüggésbe, kisebb vagy nagyobb mennyiségben. És az, hogy tulajdonképpen ez a két jellemző halálok, tehát a szív- és érrendszeri problémák, illetve a daganatos megbetegedések, hogyan táplálkozhatunk úgy, hogy ezeket a lehető legkisebb mértékre szorítsuk vissza. Itt mindenképpen fontos azokat tisztázni, hogy milyen kockázati tényezők vannak, például a szív- és érrendszeri betegségek esetében. Itt egyrészt beszélnünk kell a túlzott sófogyasztással. A túlzott sófogyasztás alatt azt értem, hogy Magyarországon egy átlagos felnőttnek a sófogyasztása 12-15 g között van. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2,5, akár 3,5-szer több, mint amennyi javasolt lenne, hiszen a javasolt mennyiség az 5 g per nap. Egyébként korábban, pár évvel korábban sajnos még rosszabbul álltunk ehhez képest. A magyar felnőtt férfiak átlagos sófogyasztása több mint 17 g volt, és a nőké pedig több mint 12 g volt akkor. Most egy korábbi vizsgálat, egy 2014-es vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy valamelyesnek csökkent ugyan a sófogyasztás, de még mindig sokszoros annak, ami javasolt. Tehát itt mindenképpen a túlzott mértékű sófogyasztás az egyik kockázati tényező. A másik kockázati tényező az a túlsúly, illetve az elhízásnak a megléte, amit szintén egy kockázati faktor, mind a szív- és érrendszeri betegség, mind pedig a daganatos megbetegedések szempontjából. Aztán egy következő szempont a nem megfelelő zsírfogyasztás. Itt említettem korábban, hogy a telített zsírok, tehát az állati eredetű zsírok, akár a sertészsír, margarin, vagy zsírtartalmú tejtermékeknek a fogyasztása, az szintén a kockázati tényező, illetve emellett beszélünk beszélnünk kell még az alacsony zöldség és gyümölcsfogyasztásról, ami pedig, hogyha növeljük a zöldség és a gyümölcsbevitelünket, akkor elébe tudunk menni ezeknek a megbetegedéseknek, és a megfelelő rostfogyasztásról is beszélnünk kell. Tehát ezek mind-mind-mind olyan apró faktorok, amelyekkel tudunk tenni a szív- és érrendszer betegség megelőzése érdekében. A daganatos megbetegedések a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szinte párhuzamba hozhatóak, tehát itt is a megfelelő zöldség-gyümölcsfogyasztás, megfelelő zsírbevitel, a túlsó, illetve az elhízásnak a visszaszorítása, amit mindenképpen fontos, illetve a megfelelő rostbevitel, illetve a megfelelő folyadékfogyasztás, ami szintén nagyon fontos elemei annak, hogy ezeket a megbetegedéseket meg tudjuk előzni.
De vannak olyan élelmiszerek, amelyek például vastagbélben a kialakítása szempontjából tagrádiáló szerepet töltenek be, tehát elősegíti. Ugye a rostban szegény, zsírban gazdag, és egyéb olyan élelmiszerek, amelyek a perisztaltikus bélmozgás nem hogy elősegítenék, hanem gátolják. Na, mi ilyesmire gondoltam, hogy ugye vannak ilyen
így van, vannak olyan élelmiszerek, amik kifejezetten segítik, és itt, ahogy ön is elmondta, például egy alacsony rosttartalmú kenyérféle, pékáru, az mindenképpen segítheti ennek a kialakulását, szemben például egy magas rosttartalmú kenyérfélével, azonban mégsem az, amit az első körben említeni szoktunk, hanem itt leginkább a füstölt húsok, füstölt húskészítmények azok, amiket szinte ki kell, hogy zárjunk az étrendünkből annak érdekében, illetve nagyon alacsony mennyiségben kell ezeket fogyasztani, azért, hogy tulajdonképpen elkerüljük például a vastagbélbetegség, vastagbéldaganatnak a kialakulását. Tehát itt egyrészt ugye a füstölt, a magas zsírtartalmú húsok, húskészítmények, tehát például itt a füstölt szalonna, a kolbászfélék, azokat, amiket ebben az esetben javasolt kerülni, illetve például a kenyér, illetve pékáruk esetében, illetve a magas rosttartalmú az, ami embereknek a befolyását növeli, de korábban említettem azt, hogy például a prostata daganatnak a megelőzés érdekében javasolt rendszeresen paradicsomot fogyasztani. Hiszen a paradicsomban lévő likopin tartalom az, ami segít ennek a megbetegedésnek a kialakulását. Azonban itt fontos azt tudni, hogy a nagy mennyiségű...
Segíti a kialakulását?
Nem, segíti megelőzni.
Megelőzni, akkor félretettem.
Van
a protektív élelmiszerek,
nyilván ilyen brokkolitól is mondhatunk, csomó olyan élelmiszerről, növényekről, amelyek ugye védő hatással vannak kialakulás ellen. Ez igaz, mert ugye az interneten mindent olvas az ember ilyeneket. Ugye, hogy ez brokkolit, mert
a brokkoli az a keresztes virágúak családjába tartozik, és az ebben lévő jótékony hatású anyagok, ezek rendkívül szertágazók, de hogyha egyet említettek, például az izocianátok, amiknek kifejezetten jótékony hatásuk van, például a nők esetében a mell, illetve a tüdődaganat kialakulása ellen hatnak ezek az anyagok, úgyhogy ezeket mindenképpen rendszeresen illesszük be az étrendünkbe.
Kvázi van, igenis van komoly és erős összefüggés a táplálkozási szokások és a vezető halálokok kiváltó megbetegedések gyakorlatilag
között. És ugye ez ellen tudunk tenni, megfelelően szállított étrenddel, odafigyeléssel.
És a füstölt készítményeket említette, a füstölt sajtot ugyanúgy összoroljuk, akkor mert csak azt most mondta. És még egyet szintén itt, mert azt hiszem, hogy élelmiszereken néha lehetett látni, hogyha végig olvasok, hogy hidegen füstölt vagy melegen, szóval mit jelent itt ez a két eljárás? Persze, hogy a kettő káros, jó, csak az egyik károsabb, mint a másik.
Itt tulajdonképpen maga az az eljárás, de az az eljárás, amivel elkészítik azt a terméket, és ez az ízkialakítás szempontjából fontos, azonban nekünk egészségmegőrzés irányában megközelítve ezt a kérdést, mindenképpen azt mondhatom, hogy azokat a termékeket javasolt fogyasztani, amelyek nem füstöltek. Nem füstölt, nem magas só és nem magas zsírtartalmú.
A füstölt ételekre visszatérve, kolbász, sajt, hús, mennyire kell redukálni a heti fogyasztást? Hogy mennyire redukáljuk a heti fogyasztást?
Hát,
vagy egy teljesen?
Nem, természetesen nem kell teljes mértékben kiiktatni az étrendünkbe. Igazából ezeket lehet ugyanúgy fogyasztani, csak mértékkel tegyük mindezt, nem túlságosan nem mennyiségbe. Hogyha például egy füstölt kolbász példájánál maradunk, akkor ez a füstölt kolbász az inkább csak mint ízesítő anyag legyen benne egy ételben, tehát például egy bableves esetében csak az ízkialakítás kedvéért tegyük bele, és például mondjuk egy...
Vagy egy rakott burgonyát.
Vagy egy rakott burgonyát, azt a lehetőség szerint próbáljunk ki egy alacsony zsírtartalmú például virslivel, de hogyha még inkább kedvezően szeretnénk eljárni, akkor a rakott burgonyát például, hogyha rakott zöldségekből készítjük el, és sovány darált húst teszünk közé rétegezve, akkor azzal tulajdonképpen...
De akkor ez már nem rakott burgonya.
De ez csak másik.
Igen, a rakott.
Tehát tulajdonképpen így érdemes odafigyelni, hogy hogyan is.
Elnézést.
Igen, szerintem a magyar konyha egy kicsit időzített bomba.
Igen.
Az egészség szempontjából. Bocsánat.
Elnézést, nekem lenne egy visszakérdésem, mert ugye azzal kezdtük, hogy fogyott valaki, és hogy milyen étele kellett fogyni. Nekem van egy ellentétes kérdésem. Jó, mondjuk én közel 175-től 180 centi vagyok, és most még elég optimális, most már 70 kiló alatt vagyok, bár nem akartam fogyni. 75-ről szépen lefogytam, hogy a párommal összejöttem, mert ő kevésbé zsírosan főz, más tészta, viszont mondjuk, hogy lehetne egy kicsit úgy fölszedni?
Annak érdekében, hogy a testsúlyt tudjuk növelni, természetesen itt nem azt jelenti, hogy most meg kell fordítani, és amit az előbb mondtam, akkor most annak az ellentétét kell csinálni. Itt mindenképpen a rendszeres étkezésre nagyon nagy szükség van. Hogy kérdezzem meg, hogy hányszor étkezik most egy nap?
Hát háromszor, a reggel ez körülbelül 8 óra körül, dél körül ebédelek, és este szoktam vacsorázni.
Hát ebben a háromszor étkezésben mindenképpen két kis étkezést, egy 10 órát és egy uzsonnát javasolok beiktatni. Itt nem gondolok túlságosan nagy mennyiségű ételre. Itt például kiváló 10 óraire hát egy kefír, egy alma és mondjuk néhány szem korpovit keksz, ez például egy kitűnő 10 órai tud lenni. Uzsonnára például elfogyasztott egy teljes kérésű zsömlét, vékonyan margarinnal megkentve hozzá, például a sonkát, illetve egy kis zöldséget, mondjuk egy nagyobb fej paradicsomot, és ez tulajdonképpen ennek a két kis étkezésnek a beiktatása már egy plusz energiaforrásként van jelen az étrendünkben.
Jó, és hogyha mondjuk, hát itt szépen nem mondott egy szendvicset, mert munkahelyen azt úgy mellékesen meg lehet csinálni, nem lehet. De tehát mondjuk az ilyen műzliszeletek mennyire válthatják ki?
Különböző műzliszeletek természetesen ezt kiválthatják, hiszen ezek közül is már vannak olyan jó minőségű termékek kereskedelmi forgalomban, amelyek hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, tehát ezt tulajdonképpen az energia tartalmát a benne lévő asszal gyümölcsökből, olajos magvakból, illetve gaunafélékből származik, tehát ezek tulajdonképpen beilleszthetőek az étrendbe, és ahogy említett, hogy munkahelyen nem tudunk elkészíteni egy szendvicset, ebben az esetben azt szoktuk javasolni, hogy például egy előre elkészített és otthonról vitt szendvics, ami a munkahelyi hűtőbe azért ott a nap során ott megtalálható, ez például mondjuk egy jó alternatíva lehet.
Ja, most az utolsó kérdés, egy utolsó előtti, és akkor utána lesz egy utolsó.
Táplálékkiegészítőkről, ha mondanom, és a szójáról, hogy az mennyire, mert talán mindenben benne van.
Az étrendkiegészítőknek a fogyasztása az sok esetben elkerülhetetlen. Például a D-vitamin esetében, D-vitamint azt a legtöbb egészségügyi team tagja javasolja a D-vitaminnak a rendszeres fogyasztását. Ennek a nemzetközi ajánlott mennyisége az 2000 nemzetközi egységen naponta. Tehát vannak olyan étrendkiegészítők, amelyekből ugye 2000 nemzetközi egységet tartalmaz egy kapszula, és ezt javasoljuk azt bevenni, hiszen a D-vitaminhoz a megfelelő napon történő tartózkodás során juthatunk, de hogyha nem tudunk elég időt a napon tölteni, éppen az előző témára visszacsatolva azért, mert munkahelyen tartózkodunk, akkor például ennek a fogyasztására mindenképpen szükség van, illetve különböző betegségekben is fogyasztani különböző vitaminkészítményeket, illetve abban az esetben, hogyha náthás, megfázásos időszak van, és úgy érezzük, hogy nem tudunk elegendő zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, akkor mindenképpen egy C-vitamin készítménynek a fogyasztása előnyös lehet. A szójával kapcsolatban, a szója az ázsiai kultúrának egy jelentős élelmiszer összetevője tulajdonképpen, rendkívül sok termékben fordul elő, és most már ezek Magyarországon is egyre nagyobb teret kapnak. Ezeknek a fogyasztása természetesen nem tiltott a táplálkozáson, de ezek beélesztetőek, magas gasztronómiai értékkel rendelkeznek, azonban ezeknek egyéni vagy egyedi ízviláguk van, úgyhogy ezeket nem mindenki szereti. Tulajdonképpen ezekkel a szója, illetve a szója tartalmú élelmiszerekkel nincsen jelentős kockázat. Azt mindenképpen érdemes megnézni, hogyha egy szója alapú terméket választunk, akár például ugye, amit ahogy elhangzott egy tofut, hogy ez olyan gazdálkodásból származzon, ahol genetikailag gondosított szója nincs jelen. Erre mindenképpen figyeljünk oda, de egyébként a szója az beillesztett az egészséges táplálkozásra.
Most az a helyzet, hogy úgy hallottam, hogy mondjuk maga a szója, mint elnevezés, az egy kicsit ilyen szlávos elnevezés, hogy a tofu az eredeti neve ennek Ázsiában, úgy hallottam. A másik, hogy a génmódosítással kapcsolatban volt egy úriember, aki előadást tartott, hogy vannak olyan technológiák ezzel kapcsolatban, amiben nincsen semmilyen mesterséges anyag, hanem egy évszázadokkal ezelőtti génmódosulást ugyanúgy megcsinálja az ember, csak éppen közelebb teszi az agrobaktérium, ami közömbös, tehát hatástalan a szervezetre, nem betegíti meg, nem csinál semmit, csak átviszi egyikről a növényről a másikra a DNS-t, és mondjuk egy igényesebb növényre az igénytelenebb növényről, és ugye egy agrobaktérium semmi hatástalan a szervezetre, az csak annyit csinál.
Jó, tehát akkor ez az utolsó kérdés, hogy a génmódosítás.
Van állítólag biztonságosan is lehet csinálni.
A génmódosítás ez tulajdonképpen sokkal nagyobb
körülben. Génkezelt, ahogy mondta a szakember.
Sokkal nagyobb körülben is, még mai napig kérdések tárgyát képezi. Én ebben nem szeretnék állást foglalni, hogy a génmódosított termékeket jelenleg a tudomány jelenlegi állása alapján nem javasolt nagy mennyiségben fogyasztani.
Jó, akkor én megköszönöm, hogy eljött és válaszolt a kérdésekre. Természetesen, hogyha még a jelenlévőknek van további kérdése, akkor még az elkövetkező beszélgetésük, gondolom azt a szünetben feltették önnek, és akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen.